Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Szenvedése előtt Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok. Még sok mondani valóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek, hanem amikor eljön az igazság lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az atyáé, az enyém is. Azért mondtam, hogy az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. Ezek az evangélium igéi. Pünkösd ünnepén, ha a most elkövetkező beszédnek valami címet kellene adnom, akkor az lenne a címe, hogy hogyan tudnánk szívvel, lélekkel keresztények lenni. Ez lenne a cím. De hogyha elkezdjük egy picit ezt kibontani, akkor egy picit hosszabb bevezetőre készültem, hogy aztán valóban érthető legyen, amiről majd szeretnék nektek szólni. Az egyik, hogy pünkösd ünnep a Szentlélek eljövetele, legalább úgy és annyira nem előzmény nélküli, és főleg, ha kérdésünkre szeretnénk választ adni, akkor mindenképp nagyon fontos látunk, hogy a pünkösd egy eseménysornak, és ezen belül is Jézus élet történetének egy fontos eseménye. Vagyis, hogy ahhoz, hogy megértsük, mi pünkösdnek a jelentése és jelentősége, ami által azután tudunk szívvel, lélekkel keresztények lenni, fontos látnunk az előzményt egészen odáig, hogy a mennyei atya terve, hogy Jézusnak az igenje, hogy a megtestesülés és emberré levés, hogy a tanítás, hogy a kereszthalál, hogy a föltámadás, hogy a mennybe menetelés, úgy erre a pünkösd. Majd, hogy ennek mi a jelentősége, hogy ezt így elmondogattam nektek, amit úgy is tudtok, majd remélem ez világos lesz néhány perc múlva. Tehát az egyik, hogy erre a kérdésre, hogy tudnánk szívvel, lélekkel keresztények lenni, az üdvösség történetének és főleg Jézus élet történetének a távlatában szeretnék valamiféle megfontolásokat megfogalmazni. A másik pedig, hogy ha már most ez így van, akkor látjuk, hogy Jézus egészen attól kezdve, hogy megfogan és megszületik és tanít, hogy milyen sok fizikai fájdalomban van része. Egészen attól kezdve, hogy még megszületni se tud valami, most így mondanám valamit, hétköznapi a normálisnak, egészségesnek nevezhető közegben. Hát aztán az elítélését, a bántalmazását, a kereszthalálát ne is említsük. És nem de így van, hogy a hitünknek nagyon is lényeges része ez, hogy Jézus valóságos ember és fizikai fájdalmat él át. De pünköstkor éppenséggel, hogy az olvasmányban olvastuk, hogy egyszer csak mindenki a saját nyelvén hallja Istennek a titkait, és egyszer csak valahogyan, ahogy az egyház születésnapja, ahogyan pünkösdre utalunk mi, és ahogyan ez kiterjesztődik oda, hogy mindenki elkezdi valahogy érteni a maga nyelvén, és ez valamiképpen válasz a bábeli nyelvzavarra, ahogy az ember nem érti embert és Istent, hogy most azt a megközelítést szeretném elővenni, hogy Jézus fájdalma az ő élet útján nem egyszerűen csak a fizikai fájdalom, amire aztán mondhatjuk, hogy de aztán meghalt és föltámadt, hanem amit így mond a szakirodalom, a szociális fájdalom. És hogyha van üzenete pünkösdnek, akkor többek között Jézuson keresztül az, mit kezdjen az ember a szociális fájdalmaival. Mi ez, hogy szociális fájdalom? 5 szempontot szeretnék mondani, természetesen megalapozott dolgokból, mégpedig, most nézzétek el még ezt a mondatot, és utána most már benne leszek a tárgyalásban, és vége lesz a bevezetésnek, hogy ha most egy mondatba kéne összefoglalnom a megközelítésünket, mert a cím már megvan, akkor a megközelítésünk biológiai, szociális, spirituális jelentése pünkösnek. Biológiai, szociális, spirituális jelentése és jelentősége. Mégpedig ez az 5 szempont arról szól, hogy az agyunk. Milyen 5 területen vált az evolúció során olyan érzékenyé, és a Teremtőisten szándéka alapján olyan kifinomultá, hogy ha azok az események, dolgok történnek, akkor az agyunk azt úgy éli meg, nem tudatosan is magától, mint a fizikai fájdalmat. Nézzük meg a szociális területnek azt az 5 jellemzőjét, amelyen a szószoros értelmében azok az agyterületek lesznek aktívak, amelyek akkor mutatnak aktivitást, amikor fizikai fájdalmat élünk át. És akkor az első gondolat így szól, mikor él át az agy fizikai fájdalmat? Amikor megrendül az, ez a kifejezésünk, a helyünk, a szerepünk a közösségben, az emberi világban. Ha összekéne rántanom egyetlen kifejezése, a státuszunk. Mert mindannyian valahogy elhelyezzük magunkat. Ugye így van, hogy másokkal hogy vagyunk, de mások hogy látnak minket, hogy szeretnek-e, értékelnek-e, fontosnak tartanak-e bennünket, becsülnek-e, tisztelnek-e, méltányolnak-e, és a többi. Ez a státuszunk. És mikor él át az agy fizikai fájdalmat? És éli át azt, hogy itt valami fenyegetettségről van szó, valami veszélyről, valami szörnyűségről, ami egy nagyon erős stressz állapotot hoz majd, amikor megrendül a közösségben a helyzetünk. A helyünk és a helyzetünk, a státuszunk. Ezért lehetséges az, hogy amikor a világhálón valakinek neki esnek, akkor nem fogja megrántani a vállát, hogy na, hanem az fizikai fájdalmat fog neki okozni. A szó szoros értelmében. És ez a fizikai fájdalom, ahogyan megrendül a helyünk, a helyzetünk, a szerepünk, a státuszunk valamiféle közösségben, nem, de Jézusra is vonatkozott, mert Jézus jön a mennyei atyától, eljön azért, hogy megajándékozzon bennünket, elmondja, hogy ki vagyok én. És mi történik? Egyszer csak még rendben van még, virágvasárnap hozsanna, és utána néhány nap alatt abból, hogy ki vagyok én, és hogy legalábbis úgy néznek rám, mint rabbira, mint gyógyítóra, mint tanítóra, és egyszer csak az utolsó senkivé válik ott a közösség nagyon sok embere számára. Azért mondom így, mert hiszen azt kiáltják, Barrabást, hát akkor... És ott vannak az előjárók, és a főpapok, és a nép vénei, és ott van a római főhatóság, és ott vannak a zsidó vezetők, és egyszer csak Jézusnak ez a szociális státusza, hogy ő ki, hogy ő ennek tartja magát joggal, ennek mondja magát, és őt kezdik ennek észlelni, egyszer csak, mintha semmivé foszlana. És ennek mi a következménye? Rettenetes fizikai fájdalom. Anélkül, még most így mondom, hogy neki láttak volna őt testileg bántalmazni. És nézzük meg, hogy Jézus milyen választ ad erre. Mert nagyon elgondolkoztató, hogy amikor Jézus a Szentlélekről beszél, akkor ez milyen nagyon köti a saját személyéhez, a szó jó értelmében, és a saját életútjához. Nem, de hogy az evangéliumban is, meg amit most hallottunk, meg egyébként is. Jézus hogy beszél a Szentlélekről? Azt mondja, vigasztaló. Azt mondja, az igazság lelke. Azt mondja, majd megdicsőít engem, majd tanúskodni fog rólam. Majd megmutatja a világnak, ki vagyok én. Majd föltárja ezeknek a napoknak az értelmét. Éltető és életadó lélek. Döbbenetes, hogy amikor Jézus a Szentlélekről beszél, mennyire érezhető azt, hogy a saját élet történetéből, ahogy a mennyei atyával kapcsolatban van, hogy onnan áll elő, onnan fakad és onnan születik az, ahogyan átadja nekünk, hogy mit akar nekünk mondani a Szentlélekről. Ezért az első, hogy fizikai fájdalmat élhetett át Jézus már akkor, amikor elkezdik őt még csak ember számba se venni, egy senkinek, egy semminek, egy utolsó valakinek. És mi a válasza? Kihúzza magát, és azt mondja, elküldöm nektek a Szent Lelket, ti, akik engem semmibe vesztek, és ez a Szent Lélek majd kinyilatkoztatja nektek, hogy ki vagyok én. Látom, most erről fogalmatok sincs. Azt gondoljátok, nem az vagyok, és nem ott vagyok, ahol én tudom, hogy vagyok, és aki vagyok. Ezt ti elvesztettétek szem elől, de ki fogom árasztani atyám lelkét, az ígéretet, és ti fogjátok tudni, mert ő tanúságot tesz majd arról, hogy ki vagyok én, és hogy ki vagyok én nektek. Hogy ki lehetek én nektek. Hogy ki lehetnék én nektek. Hogy milyen gyönyörűséges válasz ez Jézus részéről arra a fizikai fájdalomra, ami a szociális fájdalomból fakad, és mondjuk így, hogy a státuszvesztés és a kirekesztés következménye. A második szempont, mikor él át az agyunk szociális fájdalmat, ami a fizikai fájdalmat jelenti, csak kapcsolati oka van. Amikor elveszítjük a bizonyosságot. Az agyunk úgy működik, hogy ha bizonytalanságban vagyunk, és az előző mondjuk egy év, kicsit több mint egy év adhat élményt erről, hogy az agyunk ezt szívből utálja, az agyunk tudni akarja, hogy mi van. Az agyunk tudni akarja, hogy mi történik velünk. Az agyunk tudni akarja, hogy miből mi következik. Az agyunk tudni akarja a közeljövőt, hogy majd hogy lesz. Az agyunk arra vágyik, és ez jelent neki jutalmat és élvezetet, amikor bizonyosságban lehet. Ezért az agyunk a bizonyosságot igyekszik elő is állítani. Akkor is, ha az reális, és akkor is, ha nem. Mégpedig azért, mert közben átéli a fájdalmat. És most nézzük meg, hogy amikor Jézus átéli annak a fájdalmát, a szociális fájdalmát abból a szempontból, hogy mit jelent az elítélés, a kereszthalál, a szenvedés és a fulladás, mert azt még ő se próbálta, mert olyan ember emberségében, mint mi, hogy mi a válasza erre a Szentlélek által. Hogy erre a fájdalomra, a szociális fájdalomra, ami egy fizikai fájdalom, hogy arra az lesz a válasza, hogy azt mondja, én nem csak pontosan tudom, hogy ki vagyok, hanem azt is tudom, hogy miért jöttem erre a világra. Hogy nekem az a dolgom, hogy az Atya akaratát teljesítsem. Hogy nekem küldetésem van. Hogy akármilyen bizonytalan lehetek abban, hogy a következő pillanatban mi és hogy történik, hogy az hogy fog fájni nekem, van egy bizonyosságom. Ez pedig az első, hogy ki vagyok, és a második, hogy mi a küldetésem. És hogy ettől a küldetéstől, ha meg tudom tenni, hogy nem engedem, hogy eltántorítson a fájdalom, akkor ez a fajta bizonyosság, az meg fog engem erősíteni. És amikor Jézus meghal a kereszten, akkor hogy fejeződik ki ez a bizonyossága? Azt mondja, beteljesedett. Nézzük a harmadikat, hogy az agyunk mikor tiltakozik, mikor éljük át a szociális fájdalmat, megemelkedő stressz állapotot, szorongást, amikor azt éljük át, ha így van, ha nem, hogy nincs választásunk, hogy nem vagyunk szabadok, hogy nem dönthetünk az életünkről, a helyzetünkről. Mikor valaki ezt éli át, akkor megérkezik a szociális fájdalom, hogy mások döntenek a sorsunkról, hogy Jézus átélhette azt, hogy bizonyos értelemben az események sora nincs a kezében. Nincs a kezében. És mi volt a válasza a Szentlélekkel erre a szociális fájdalomra, ami fizikai fájdalmat is jelent? Nézzétek meg, ahogy a kivégzéséhez vezető úton, az ítéletkor, a kihallgatáskor, a kereszthordozáskor és a kereszt halálában, hogy hogyan fejezi ki azt, hogy rendelkezik magáról. Hogyan fejezi ki az autonómiáját? Hogy tulajdonképpen lenyűgöző, hogy ahogy odaszól az asszonyoknak, ne engem sirassatok magatokat. Ahogyan azt mondja, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Ahogy azt mondja, Istenem, ne rót föl nekik bűnül, mert nem tudják, mit tesznek. Hogy miközben egyfelől érvényes volt Jézusra az, hogy egy idő után azt csináltak vele, amit akartak. És ő közben mit mond? Szólhatnék az angyaloknak, hogy jöjjenek és mentsenek meg. Nem szólok. És utána az útján, egyik lépés a másik után, hogyan élte meg és fejezte ki azt, hogy képes vagyok rendelkezni a saját életem fölött. Akkor is, ha olyan eseményeknek a sodrában vagyok, ami nincs a kezemben. Nézzük a következőt, ez a negyedik. Mikor él át az agy szociális fájdalmat, ami fizikai fájdalmat jelent számunkra? Amikor a kapcsolódás lehetetlenné válik, az emberi viszonyaink megrendülnek, de főképpen, ezt szeretném kifejezni és kihangsúlyozni, az agyunk mérlegel, mégpedig úgy egyszerűen, hogy aki ismeretlen számunkra, azt úgy elsőre veszélyforrásnak tekinti, egy lehetséges ellenségnek. Ezért van az, meghívnak például egy társaságba, ahol nem ismerünk senkit. Hogy érezzük magunkat? Ha nem vagyunk éppen ezen a területen elég ügyesek, ha legtöbben arra gondolnak, hogy mit keresek itt, hogy innen el kéne húzni nagyon gyorsan. 5 percet maradok valamiért, aztán tűnök el innen. Ez a fizikai fájdalom miatt, ez egy szociális fájdalom. Az agyunk tehát úgy tekint sokakra, akiket nem ismerünk, hogy idegenek, így is mondhatnám, hogy nem ismerős, nem olyan, mint én, vagy nem olyan, mint mi. Az ismerősökre pedig úgy tekint, hogy olyan, mint én, olyan, mint mi, nem jelent veszélyt. És ezért nem jön a fájdalom. És milyen gyönyörű, ahogy Jézus erre a szociális fájdalomra, ahogyan emberek nem csak azt nem ismerik el, hogy ki ő, és ki ő a közösségben, és ki ő az ember számára, hanem ahogy ránéznek, és elidegenítik őt maguktól. Hát amikor azt tudom kiáltani valakire, hogy feszítsd meg, gúnyolni tudom őt, miközben haldoklik, hogy provokálom őt, hogy mentse meg magát. Amikor részvétlenül vagyok ott, hogy na, mi történik? Az olyan mértékű elidegenítése magamban egy másik személynek, ami kimeríti az embertelenség kategóriáját. És milyen megrendítő, hogy miközben Jézus átéli a vele szemben való idegenségest és elidegenítést egészen az embertelenítésig, aközben egy köztörvényes bűnözőnek azt mondja, velem leszel a paradicsomban. És hogy csak visszautaljak, és azt mondja ezeknek az embereknek, akik embertelenítenek, és idegenítik, és távolítják őt, hogy már semmi olyat ne lássanak ő benne, mint ami velük valaha is lehet, mert különben ezt nem lehetne így nézni, meg Barabást kiáltani, meg bárkit is kiáltani, hogy aközben Jézus azt mondja, és hogy tartja fönn a kapcsolódást, azt, hogy nem olyanok, mint én. Ott kiáltják, hogy te nem vagy olyan, mint mi. És Jézus azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg nekik, olyanok, mint én. A szónak nem a bűnösség, hanem az ember volt értelmében. És nézzük az utolsó gondolat, mikor él át az agy szociális fájdalmat, ami fizikai fájdalmat jelent számunkra? Amikor igazságtalanságot szenvedünk. És milyen érzékeny az emberi agy, hogy amikor azt éljük át, hogy valaki igazságtalan velünk, vagy a mi szempontunkat nem veszi figyelembe, hanem csak úgy csörtetés megy, és a maga igaza, a maga szempontja, azt olyan fenyegetésként éli át az agy, hogy súlyosan megemelkedik akkor a stresszhormon szintünk, elkezdjük veszélyben érezni magunkat, és elkezdünk egy túlélő üzemmódra kapcsolni. És nézzük meg, hogy amikor Jézus átéli ezt, már pedig átéli elég hosszasan, mert amióta a világra jön, azóta átéli az igazságtalanságot. Hogy mi erre a válasz a Szentlélek által, hogy azt mondja, el fogom küldeni nektek, akik igazságtalanok vagytok velem, az igazság lelkét. És az igazság lelke mindent megértet majd veletek. Az igazság lelke meg fogja értetni veletek, hogy mi mindent mondtam nektek, és annak mi a jelentősége. Hogy az igazság lelke föl fogja tárni számotokra, ki vagyok én, és hogy ti ki vagytok. Ezért nagyon-nagyon fontos nekem, hogy az igazság lelkét el tudjam nektek küldeni. Tulajdonképpen megrendítőnek tartom, ahogy Jézus átéri nem csak a fizikai fájdalmat a szó szoros értelmében, hanem a szociális fájdalomnak a fizikai fájdalom részét is, hogy milyen egyértelműen a mennyei atyával való viszonyában és a Szentlélekkel való kapcsolatában éli ezt meg, anélkül, hogy tagadna bármit is abból, amiről mi is tudnánk beszélni. Mert az öt szociális fájdalmat mindannyian ismerjük. És ezért merészeltem azt mondani a bevezetőnek a végén, hogy mi akkor pünkösd ünnepe biológiai, szociális, spirituális megközelítésben? Az, ahogyan Jézus ténylegesen az emberség legmélyéig átéli ezt az öt fájdalmat, úgy, mint bármelyikünk, bármikor, ha éppen az élet úgy adja. És közben aztán megígéri és elküldi a Szent Lelket, azért, hogy mi ezzel a fájdalommal, ami fizikai fájdalom is, tudjunk valamit kezdeni. És a másik oldalon, és akkor ez már most a zárás felé megyek, hogy az agyunk nem csak fájdalmat észlel, szociális fájdalmat, és akkor ez egy nagy stressz helyzetet jelent neki, és megjelenik a veszélyérzet, és pocsékul vagyunk, hanem az agyunk tudja jól is érezni magát. Megint csak a humán tudományok felől ezt úgy szokták mondani, az agy jutalmazható, és képes arra, hogy élvezettel ajándékozzon meg bennünket. Ezért, ha most nagyon összesűrítve mondom, arra gondoltam, hogy ne legyen túl hosszú, hogy lehet, hogy jövő héten ezt a beszédet fogom folytatni. De hogyha most összesűrítve szeretnék valahova mégiscsak elérkezni, akkor azt hangsúlyoznám, hogy amikor kiárad a Szentlélek, és az emberek elkezdik egymást és Istent érteni, és ott nem érzik már magukat fenyegetve, nem érzik a másikat idegennek, nem érik át azt, hogy nekik itt ne lenne helyük, valamilyen szerepük, valami jó státuszuk, ami okozhat nekik valamiféle megnyugvást és békességet, hogy amikor kiárad a Szentlélek, akkor átélhetővé válik az a bizonyosság, hogy a Szentlélek által tudhatom, hogy mi a dolgom, hogy mi a küldetésem, és milyen gyönyörű, ahogy Jézus ezt mondja, a Szentlélek az enyémből fogja majd mondani, mert én átmentem rajta, lépésről lépésre, és a Szentlélek nem csak rólam tesz majd tanúságot, a jövendőt fogja nektek hirdetni. És milyen gyönyörű, hogy az emberi agya, hogy püszköl attól, ha nem látjuk a jövőt, és inkább kitaláljuk, csak legyen bizonyosság, hogy Jézus elküldi a Szent Lelket, hogy láthassuk a jövőt. De milyen értelemben ezzel szeretném befejezni? Hogy merészeljük ezt mondani, hogy látjuk a jövőt? Mit látunk? Hogy Isten meghívott bennünket az üdvösségre. Ezt látjuk. A Jézussal való kapcsolatban a Szentlélek által. Ezért a keresztény ember a Szentlélek által élheti az életét a jövő felől. Mert a Szentlélek ezt számunkra föltárja. És ebben az a gyönyörű, hogy milyen sokat beszélnek arról, hogy a múlt fogva tart bennünket, ki tudja, kilátunk-e egyáltalán belőle, hogy a jelen milyen bizonytalan, és alig bírjuk megragadni. És Jézus mit mond? Elküldöm a Szent Lelket, hogy föltárja a jövendőt, ami az üdvösségünk, amire Isten meghívott, hogy nézzétek a jelent, sőt a múltatokat is, a jövő felől. Ezért a keresztény ember az a valaki, aki átéli a fizikai fájdalmat, és átéli a szociális fájdalomnak a fizikai megpróbáltatásait, de lehetőségünk van a jövő felől ránézni a jelenre, és a jövő felől látni a múltat, és például azt mondani, hiszen Jézus, ahogy a Szentlélekről beszél, mit hangsúlyoz még, hogy vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok a bűneit, bocsánatot nyer. Hogy a jövő felől nézve, ahol az élet beteljesedik, ahol az agyunkon keresztül már nem fáj az élet, ahol már nem kell átélnünk annak a fájdalmát, hogy elfogadnak vagy nem, hogy tudjuk-e a jövőt vagy nem, hogy látják-e, hogy kik vagyunk vagy nem, hogy tudunk-e kapcsolódni egymáshoz jól vagy nem, hogy a beteljesedés felől nézve, hogy ne mondanánk azt, hogy nem tudja, mit tett. Uram, bocsáss meg neki is, mint nekem. Ezért át a záró gondolat így szól, hogy ha szeretnénk megsejteni, hogy a Szentlélek mi minden tud az életünkben alakítani, változtatni, formálni bennünket, növelni, akkor nagyon-nagyon érdemes egy picit elmerülnünk szívvel, lélekkel, Jézus élettörténetébe, és abban fölismerni a saját történetünknek, életutunknak egy-egy eseményét, hogy aztán a mi szívünkből és lelkünkből is hasonló válaszok szülessenek meg, mint Jézusból.